nehézség ezeknek a dolgozóknak feldolgozni azt, hogy tulajdonképpen elkísérik az életerős embert és a szeretteit egészen a halálig, és ezt a folyamatot végig kell kísérni. Az arról fogunk beszélgetni, hogy hogy lehet ezt megtenni, lehet ezt egyáltalán jól feldolgozni, illetve mi a helyzet a halál feldolgozásával kapcsolatban egy keresztény orvos szemszögéből. És most pedig szeretném felkonferálni az előadó vendégünket, a dr. Batta Tamás adjunktus urat.
Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este eljött, hogy egy olyan témában hallgasson meg, illetve beszélgessünk, ami egy elég nehéz, fajsúlyos téma. Igyekszem tartalommal megtölteni a mai estét, mind a mellett, hogy maga a téma, a halál, az elmúlás, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz téma. Nem az a fajta téma, amiről az emberek könnyed csevegést szoktak folytatni. Ennek több oka van, hogy miért nehéz az elmúlásról, halálról beszélni. Az ugye egyértelmű, hogy az emberi létnek a része, a halál természetes része az elmúlás, mégis egyfajta tabu téma, amiről vagy szakemberek írnak könyveket, értekezéseket, vagy előadásokat lehet hallgatni róla, mint ahogyan most is. Nagyon ritka, hogy emberek a mindennapi beszélgetéseik során elővegyék ezt a témát. Egyfajta tabu, ami sok mindenből fakad, többek között abból is, hogy maga a halál, az elmúlás egyfajta misztikummal övezett dolog. Egyfajta félelem övezi, aminek megint csak több oka van. Ugye egy olyan dolog, ami minden embert érint. Nem lehet kikerülni, és nem tudjuk visszafordítani. Bár az orvoslás, az orvosok feszegetik ezt a határt, de általánosságban mégis elmondható, hogy a maga a halál az nem visszafordítható. És ami miatt talán a legnehezebb az embereknek a halálról beszélni, az elmúlásról, az az, hogy azok az emberek, akik itt maradnak, tehát elveszítenek valakit, azoknak ez egy érzelmi szenvedést okoz. Egy olyan szenvedést, ami hosszú időbe telik, mire feldolgozza az ember, és hosszú ideig elkíséri a gyász, az elvesztett embernek a hiánya, és nagyon-nagyon komoly szakirodalma van annak, hogy magát a gyászt az emberek hogyan élik meg, hogyan dolgozzák fel, és lesznek túl rajta. Bár azt kell mondjam, hogy igazán egy gyászon túl lenni nem is biztos, hogy lehetséges. Az élete végéig elkíséri az embert ez a fajta veszteség. Hogyha átgondoljuk a saját életünket, tapasztalatunkat az elmúlással kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy nagyon gyorsan be lehet azt látni, hogy igazából nem vagyunk felkészülve ennek a kezelésére. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy mi történik, hogyha elmegyünk egy temetésre. Egy nagyon furcsa temetési élmény lesz az emberen úrá, ami leginkább abban csúcsosodik ki, hogy nem tud mit kezdeni magával a gyászsal, az elmúlással, nem tud mit kezdeni a gyászoló rokonsággal, azokkal az emberekkel, akik az elhunyttal közelebbi kapcsolatban voltak, vagy hogyha ő maga érintett közelről ebben az eseményben, akkor maga tapasztalja meg, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Én nem vagyok hajdúsági. Másvidékéről származom az országnak, a feleségem viszont tőzsgyökeres hajdú. És hát a hajdúkról mindenki azt tartja, hogy egy nagyon különleges csoport, néprajzi szempontból is. És ez igaz a temetéssel kapcsolatos hozzáállásukra is. Általában, hogyha egy temetésre elmegyünk, akkor azok, akik a a gyászolók sorában állnak, azokhoz megszokott módon úgy megyünk oda, hogy azt mondjuk, hogy részvétem. Ez ugye annak a kifejezése, hogy megpróbáljuk tudatni az illetővel, hogy osztozunk abban, amit érez, vagy legalábbis tudjuk, hogy mit érez. Meglepő volt számomra, hogy a hajdúságban az emberek egy temetésen azt mondják egymásnak, hogy vigasztalódást. De teljesen más megközelítése ez az elmúlásnak. Itt nem arról van szó, hogy tudom, hogy mit érez a másik, hanem azt mondom, hogy átéltem, átélem ezt a dolgot, és egy vigasztalódás legyen az, ami követi a temetést, a gyászt. Talán kifejezőbb ez, mint a részvétem, vagy a szokásos részvét nyilvánítások. Az orvosok és az egészségügyi dolgozók számos tekintetben különleges helyzetben vannak az átlagos emberekhez képest. Elsősorban azért, mert sokkal többször és többféleképpen találkoznak az elmúlással és a halállal. Ez hatványozottan többször jelenti. Egy ember életében, egy átlagos ember életében meg lehet számolni, hogy hány haláleset van. Nyilván ezeknek a jelentős része olyan veszteség, ami közel állt hozzá. Az egészségügyben dolgozóknak mondhatni a mindennapjaiban ott van az elmúlás. Hogyha csak azt veszük, hogy egy házi orvos hányszor találkozik ilyen helyzettel, nagyon sokszor. Hogyha bárhol haláleset van, akkor egy házi orvos lesz az első, akit odahívnak, neki kell a halott szemét megtartania. A kórházakban ugye azzal, hogy maga az orvoslás a 19. századi individuális orvoslásból folyamatosan átalakult szervezett körülmények között intézményi keretek közé vitt orvoslással, az intézményekben dolgozó egészségügyi személyzet az folyamatosan szembesül az elmúlással, ugyanis ezekben az intézményekben fognak azok a betegek is többek között bekerülni, akiken a mai orvoslás sem tud segíteni, vagyis az intézményi keretek közötti találkozás is meglehetősen gyakori. Ezeket az alkalmakat, ezeket a történéseket kell feldolgoznia az egészségügyben dolgozóknak, amire nagyon nehéz, sőt, nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e bármilyen útmutatást vagy receptet adni. A másik oldalról viszont azt kell mondjam, hogy az egészségügyi képzésben és az orvosképzésben sincs felkészítés, tudatos felkészítés arra, hogy hogyan lehet, hogyan kell viszonyulni egy ilyen helyzethez, és mindenki, aki bekerül ebbe a rendszerbe, az a saját tapasztalatai útján, a saját bőrén megélve fog kialakítani egyfajta kezelési módot arra, hogy hogyan viszonyuljon a haldokló beteghez, a hozzátartozókhoz, az elhunytnak a hozzátartozóihoz. Mi az a megfelelő mód, amivel a saját lelkivilágát, pszichéjét leginkább meg tudja őrizni. Tegyük hozzá, a halál mindenhol, minden körülmények között egy megrázó dolog az ember számára, és ezt föl kell dolgoznia. Nem tudom, hogy orvostan hallgatók hányan vannak a sorokban. Esetleg pszichológusok vannak-e? Úgy gondolom, hogy talán ez a két csoport, akiket leginkább érdekelhet egy ilyenfajta téma. Úgy látom, hogy orvostan hallgatók szép számmal vannak. Ez azt jelenti, hogy érdekli őket ez a téma, és ez fontos. A későbbiekben fontos, tehát amikor elkezd az ember dolgozni orvosként, akkor egy olyan folyamaton kell végigmenni, a halállal való szembesülésnek a folyamatán, amit sajnos az egyetemen nem tanítanak meg. És minden orvos keresztül megy, gyakorlatilag nincs olyan orvos szakma, ahol az elmúlással ne találkozna, ne szembesülne az ember. Az orvos helyzete még az egészségügyi dolgozók között is kiemelkedően más. Ugyanis az orvos képes szembe menni, szembeszállni a halállal. Az egész orvoslásunk ugye, több dolog körül forog, az egyik a különböző betegségeknek a gyógyítása, és ezek közül nagyon fontos kérdés azoknak a betegségeknek a gyógyítása, amivel korábban azt gondoltuk, hogy gyógyíthatatlan, vagy most azt gondoljuk, hogy gyógyíthatatlan, és folyamatosan veszítünk el embereket, betegeket az adott betegségben, betegség csoportban. Az egyik legnagyobb és legnehezebb kérdés a rákos betegek kérdése. Ez az a betegcsoport, aki a leghosszabb ideig szenved a betegségével. És az ő végig kísérésük egy nehéz megpróbáltatás érzelmileg is, és szakmailag is. Tudva azt, hogy a rákos betegeknek egy jó részét meg tudjuk gyógyítani. Tehát minden egyes beteghez, aki rák betegségben szenved, az orvos az igyekszik úgy hozzáállni, hogy őt meggyógyítjuk. Ez persze természetesen így van, a végeredmény az nem mindig sikeres, és az orvosnak ezt tudnia kell, hogy nem mindig tud sikerrel járni, és hát a betegvezetés egy nehéz kérdés ebben az esetben, mi az, amit a beteg vállára rátegyünk, hol vannak a határok, amiket a betegnek kell tudni, és joga van tudni. Ugye a betegnek joga van tudni a saját betegségéről mindent. Joga van tudni az esetőségekről, a kilátásokról, amikkel hosszabb, rövid, edebb idő elteltével az orvos egy jó képet tud alkotni, hogy az adott betegének körülbelül milyen lehetőségei vannak. És hát az orvos hamarabb tudja ezt, mint ahogy a beteg ezt megérzi. Egy idő után a beteg akkor is rájön, hogy milyen állapotban van, hogyha teljes egészében eltitkolják előtte. Tehát nincs értelme eltitkolni a beteg elől, meg kell kiadni a lehetőséget, hogy addig, amíg jó fizikai állapotban van, meg tudja tenni azokat a dolgokat, amiket feltétlenül fontosnak tart. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. A másik fontos szempont, hogyha valakit rákbetegséget diagnosztizálnak, akkor nem szabad rázódítani a fejére, hogy ez egy halálos betegség. Nagyon fontos a realitás talaján maradni, és mindig fontos megtalálni azt a középutat, amit a beteg igényel, és el tud hordozni. És ez gyakorta nehéz, és sok gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember jól tudjon dönteni. Tehát azok a rendő kollégák, akik kikerülnek majd a nagybetűs orvosi életbe, óhatatlanul fognak ezekkel szembesülni. Az orvosok nagyon sok mindent képesek megtenni a betegeikért. A végletekig képesek küzdeni egy-egy betegnek az életéért. Nyilván azért, mert erre tették fel a saját életüket, hogy küzdjenek a betegségek ellen, beleértve a gyógyíthatatlan betegségeket is. Másrészt pedig kialakul egyfajta emberi kötődés a beteg és az orvos között. Ez elkerülhetetlen. Minél hosszabb ideig kezeli, vezeti az orvos a betegét, annál nagyobb eséllyel lát bele az életébe. Annál többet lát abba a sors folyamban, ami annak az embernek az élete. Még akkor is, hogyha nem akar óvatatlanul. szembesülni fog bizonyos dolgokkal, és nem lehet elmenekülni. Tehát nem lehet egy olyan falat építeni a beteg és az orvos személyek közé, ami e tekintetben áthatolhatatlan, mert a beteg kezelése során alkalmazkodni kell a beteg életéhez. Óhatatlanul vannak olyan helyzetek a beteg életében, amit figyelembe kell venni, amihez igazodni kell. Nem lehet vonalasan, kategórikusan meghatározni, hogy mikor mi történjen a beteggel. Egy ember, akinek vannak érzelmei, érzései, van élete, és addig, amíg éli ezt az életet, ő ezt szeretné a lehetőségekhez mérten úgy élni, ahogy elképzelte, és ebben az orvos mindenképpen partner kell, hogy legyen. Innentől kezdve pedig óhatatlanul az adott betegünk életének a részeseivé válunk. Mi megismerkedünk családtagokkal, távolabbi, közelebbi hozzátartozókkal. Ők is beszélgetni akarnak az orvossal, információt akarnak nyerni tőle, információkat adnak. És egyfajta kötődés alakul ki az orvos és a beteg között. Az első alkalom, amikor ezzel szembesültem, ez még akkor volt, amikor egyetemista voltam. Az orvostan hallgatásnak része az, hogy időről időre gyakorlatokon kell részt venni, azért, hogy az ember ne csak a padokban az elméletet sajátítsa el. És az egyik ilyen gyakorlatom az egy gyermekhematológiai osztályon történt, egy megyei kórháznak a gyermekhematológiai osztályán, ahol egy fiatal, nem sokkal a szakvizsgáján túllévő kollega mellé osztottak be. Egy gyermekhematológia az egy nehéz hely. Önmagában az, hogy gyermekek, ez is nehéz, és a hematológia, ugye a hematológiai rosszindulatú daganatok, azok pedig még tovább nehezítik ezt a helyzetet. És ez volt az első alkalom, hogy szembesültem azzal, hogy milyen szoros kötődés tud kialakulni a páciens és az orvos között. Ez a fiatal kollega a szószoros értelemben küzdőtársaivá vált a kisbetegeinek, és ha szabad így fogalmazni, bajtársak lettek az adott betegség elleni küzdelemben, és látszott rajta, hogy nagyon-nagyon megviseli. Főleg azok az esetek viselik meg, amikor nagyon jól tudja, hogy küzd, és a betegnek igazából csak matematikai esélye van. És nagyon sokat beszélgettem vele, többször elmondta, hogy nagyon nehéz egy ilyen beteg ágyához odaállni. Nagyon nehéz reggel, délben, este vizitelni egy ilyen beteget, mert innentől kezdve nem csak az állapot a kérdés, és nem csak a labor értékei, amiket le kell ellenőrizni, ezzel az emberrel beszélni kell. Ezzel az emberrel szembe kell nézni. Tudva azt, hogy mi az ő állapota, és tudva azt, hogy milyen kilátásai vannak. Ez annyira nehéz dolog. Utána, amikor én végeztem, leszakvizsgáztam, néhány évvel utána szembesültem azzal, hogy ez a kollega időközben elhagyta a pályát. Annyira megterhelő volt a számára, hogy magát az orvoslást nem adta föl. Gyermekorvos maradt továbbra is, elment gyermekházi orvosnak, ami egyfajta megfutamodásnak tűnik ezzel a dolog elől, de hogyha átgondoljuk, ez egyszerűen csak egyfajta önvédelem. Tehát olyan nehéz súly volt a vállán ezeket a gyermekeket, akik gyakran 14-16 évesek, tehát majdnem felnőttek, és nagyon pontosan ismerik a saját állapotukat, és nem lehet őket hazugságban tartani. És ezeknek a gyerekeknek a végigvezetése ezen a betegségen annyira nehéz volt, hogy feladta. Azt mondta, hogy nem. Alapvetően az orvos a halállal, az elmúlással két aspektusból találkozik. Az egyik aspektus, amikor a beteg hirtelen kerül olyan állapotba, amikor az elmúlás közelébe, a halál közelébe kerül. A másik pedig, amikor egy hosszan tartó betegség végeként veszíti el a betegét. Hogyha sarkosan akarnánk fogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy az egyik esetben az orvos kezei között haldoklik a beteg, ami néha nem túlzás. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor nagyon hirtelen következnek be azok az események, amik a halál mesdjéjére viszik a beteget. És ilyenkor az orvos az ténylegesen küzd a beteg életéért, és egy olyan élmény sorozat részese lesz, amit nagyon nehéz leírni és visszaadni. Tehát addig, amíg valaki ezt nem éli meg, addig csak beszélni lehet róla, de igazán súlya nincs ezeknek a szavaknak. És amikor a kollégák majd kikerülnek a nagybetűs orvosi életbe, előbb-utóbb mindenki kerül olyan helyzetbe, amikor a keze között van egy olyan beteg, akin rögtön kell segíteni. És hogyha ezt nem tudja megtenni, akkor ez a beteg életébe kerül. Az első ilyen jellegű élményem szintén orvostanhallgatóként ért, egy szintén gyakorlat alkalmával, egy sebészeti osztályon voltam gyakorlaton, ahol beosztottak sebészeti műtétekhez asszisztálni, ezt gondolom ismerős az orvostanhallgatók számára. Nagyon jó alkalom arra, hogy sok mindent meglásson az ember, sok mindent elsajátítsam. Egyik ilyen alkalommal egy gyomorvérző beteget hoztak sürgősséggel a műtőbe. És úgy alakult a dolog, hogy annyira le voltak terhelve a végzett orvos kollégák, hogy szükség volt arra, hogy hallgatóként én is bemosakodjak és részt vállaljak a műtétben. A gyomorvérzésről tudni kell, hogy nagyon gyors lefolyása tud lenni. És az első olyan eset volt, amit a saját szememmel láttam, és a kezeink között veszítettük el a beteget, nagyon megviselt. Én igazából annyit tudtam utána tenni, hogy leültem a zsilipben, és csak néztem, hogy hát tehetetlenek voltunk. Ezt fel kell tudni dolgozni. Nehéz. Nagyon nehéz. Hallgatni egy kicsit más, átélni meg nagyon más. Hát akkor, amikor az ember ezt ténylegesen megéli, ez súly, nagy súly, és időbe telik, mire ez a súly könnyebbedik annyira, hogy az ember tovább tud lépni. Én fülorgégész vagyok, fülorgégészeten gyakorta előfordulnak olyan esetek, amikor sürgeti az embert az idő. A leggyakoribb sürgető dolog nálunk ugye a fulladás, és egy fülorgégész a fulladás ellen légcsőmetszéssel tud tenni, amit a kollégák vagy tanultak, vagy tanulni fognak, hogy ez a módja annak, hogy levegőt adjunk a betegnek. Legkülönböző okokból tud fulladni egy beteg, és ezek a betegek ténylegesen haldokolni tudnak az ember keze között. És ott van az orvos, a tudása, a tapasztalata, amivel tenni kell minél gyorsabban, minél hathatósabban, mielőtt a beteg meghal. teljesen átalakul ez az időszak az emberben. Tehát amikor szembesül azzal, hogy itt cselekedni kell, akkor beszűkül az ember környezete. Arra koncentrál, ami előtte van, és küzd. Akár a végletekig küzdenek ilyenkor az orvosok. Nem véletlen, hogyha az ember megnéz egy-egy orvoslásról szóló filmet vagy filmsorozatot, akkor ott rendszerint ábrázolják úgy az orvosokat, hogy a kezek között meghalt betegért még akkor is küzd, amikor már semmi értelme nincs. Ez egy teljesen szokványos emberi reakció. Egyszerűen nem tudja az ember elfogadni, hogy tehetetlen. És ilyenkor azok a kívülállók, akik az adott betegnek a kezelésében nem vettek részt, ők tudnak hidegen, átgondoltan gondolkodni, és tudják azt mondani, hogy most elég. Aki benne van, az gyakorta nem tudja. Azt viszi tovább a küzdeni akarás, és küzd a betegéért, mert az ő felelőssége az ő kezében van, és ez a beteg, ezt rábízták. Ő az, akinek tennie kell. Sajnos nem mindig tudunk hathatósak lenni. Számos eset van, amikor az orvos szószoros értelemben a haláltorkából hozza vissza a betegét. Nem csak a fülorgégészetben, számos más olyan szakma van, ahol ez előfordul. Az egyik legemlékezetesebb esetem egy alig 40 éves fiatal nő volt, akinek egy daganat miatt volt elhúzódó kezelése. Az onkológián kezelték, sugárkezelés, kemoterápia, sok mindent megtettek a kezelő orvosai azért, hogy kigyógyítsák a rákbetegségéből. Az egyik este viszont egy nagyon erős fulladás alakult ki. És amikor átértem hozzá, mert ugye fülorgégészt hívnak, hogy nézzem meg, hogy mi a fulladás oka, illetve mit lehet tenni, és hogyha lehet, akkor azt tegye meg. A szószoros értelemben haldoklott a beteg, gyakorlatilag semmire nem volt idő. Az egyetlen dolog, amit még a kezünkbe lehetett, hogy ott helyben az ágy mellett egy légcsőmetszéssel levegőt adni neki. Nem volt idő műtőhöz, altatóorvoshoz, helyezéstenítés, és levegőt ad neki, különben ott van a kezünk között. Azt tudni kell, hogy egy sugárkezelés, egy kemoterápia után nagyon megváltoznak az emberi szövetek. Eltűnnek az anatómiai határok, és nagyon nehéz tájékozódni az ilyen területeken. Nehéz a műtétet megcsinálni, már csak azért is, mert ilyenkor nagyon sok hajszálér fejlődik pluszban, ami korábban nem volt ott, és nagyon vérzékenyé válik a terület, nehéz dolgozni. Megdöbbentő volt, amikor megállt a vérzés. Ez azt jelenti, hogy megállt a beteg szíve. És ott voltam a küszöbön, hogy meg tudom csinálni, be tudom fejezni, és megállt a vérzés. Ez azt jelentette, hogy ott a kezem között halt meg a beteg. Ez a vérzésnek a megállása egyben azt is jelentette, hogy jobban láttam. Ez lehetőséget adott, hogy befejezzem a légcsőmetszést. Tehát megvolt a légút, lehetett légutat biztosítani, lehetett lélegeztetni, lehetett újraéleszteni. A szószoros értelemben a halál torkából hoztuk vissza ezt a beteget ebben a helyzetben, és az a beteg, akinek leállt a szíve, akinek leállt a légzése, és ott halt meg a kezünk között, az néhány perc múlva dobogott a szíve, és lélegzett. Két-három nap múlva a tudata is feltisztult, és teljesen tiszta tudattal került utána átvételre a saját osztályunkra további kezelés céljából. És ilyen helyzetekben az orvos pontosabban nem csak a helyzetben, tehát a helyzetet meg kell oldani valahogy. És van valamilyen kimenete ennek a helyzetnek, akár pozitív, akár negatív. Akár pozitív, akár negatív kimenetele volt, az orvos utána óhatatlanul megáll. Megáll, és próbálja rendezni azt, ami végigment. Tehát akár tetszik nekünk, akár nem, orvosként is emberek vagyunk. Orvosként is van lelkünk, van pszichénk, és ezek a dolgok megterhelik az embert. Még akkor is, hogyha a betegek hajlamosak arra, hogy az orvost kiemeljék a szokásos emberi képből, és egy kicsit többé tegyék. Egy orvos az legyen mindig kész, legyen mindig vidám, legyen mindig megértő. Az orvos ne fáradjon el. Nem, az orvos elfárad, az orvos az kerülhet érzelmi válságban. Az orvosnak ugyanolyan problémája lehetnek, mint bármelyik más embernek. Mindazonáltal a betegei azt várják el tőle, hogy mindig a lehető legtöbbet tudja nekik nyújtani. És ebben valahol igazuk van, mert ki legyen az, aki ezt nyújtja nekik, hogy hanem az orvosuk. Nem nagyon van más, aki ezt a számukra biztosítani tudja. Ahhoz, hogy az orvos ezt biztosítani tudja, ezeket a dolgokat föl kell dolgoznia. Tudni kell, hogy hol vannak a saját határai, és ezeket a határokat el kell tudnia fogadni. Önmagában is el kell tudni fogadni, és ezeket a határokat tudni kell elfogadtatni a beteggel is, illetve a beteg hozzátartozóival. Mert vannak határaink. Húsvér emberek vagyunk, azzal a tudással és lehetőséggel felvértezve, amit az anyagi, mi voltunk az anyagi világad. Ennél többet nem tudunk adni. Addig, amíg önmagunkban ezt nem tudjuk elfogadni, addig nem tudjuk jól elfogadtatni ezt a betegekkel, hozzátartozókkal sem. Ez a legelső dolog, hogy önmagunkban tisztázni kell, hogy igenis vannak korlátaink, vannak határaink. Nagyon nehéz egyébként elfogadni, és nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy nem tudunk mindent rendbe hozni, nem tudunk mindent meggyógyítani, és nem tudunk mindent visszafordítani. Ez nem azért rossz, mert hatalomra vágyik az orvos, hanem azért rossz, mert nem tud segíteni. És ugye az orvosi szakma az egy kifejezetten segítő szakma. Hogyha ezt önmagunkban sikerül elrendeznünk, akkor a következő lépés az, hogy az a beteg, aki a legutolsó bizalmát is az orvosunkba veti, azt tudjuk megfelelően irányítani. Tudjuk tudtára adni azt, hogy vannak korlátaink. Tehát nyilván akkor, amikor egy betegnek a kezelését megtervezzük, akkor tudjuk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, és nagyjából tudjuk azt, hogy milyen esélyeink vannak. Az ember hajlamos arra, hogy az esélyen túl is próbáljon a betegért tenni. Volt egy betegem, egy gégedaganatos beteg. Nagyon sokat küzdöttem érte, és nagyon sokat küzdöttem vele a betegségért. Kétszer operáltam meg. Egyik alkalommal nagyon szoros körülmények között kellett a lépcsőmetszést megcsinálni neki. Kis hián a kezeim között halt meg. De ő küzdött, én is küzdöttem, ő is küzdött. És együtt küzdöttünk. És sajnos a rákbetegség, amiben szenvedett, egy kifejezetten agresszív fajtája volt a ráknak. nem tudtuk megelőzni a rákot. Mindig csak kullogtunk mögötte. És az újabb kezelését terveztem, és állítottam össze azt az eljárási sort, amivel tovább lépünk. És akkor oda jött hozzám ez a beteg, és azt mondta, hogy doktor úr, elég. Megdöbbentő volt. Ő maga jutott el odáig, hogy elég, feladta. Én még nem. Tehát én még küzdöttem volna, bár utólag visszagondolva ez a küzdelem már valóban irreális volt. Valószínűleg, ha végigviszem azt a kezelési sort, amit még terveztem, akkor sem tudtam volna meggyógyítani. És ő azt mondta, hogy elég volt. És fölkészült, egyetlen egy kérése volt, hogy mehessen haza. És a család, a hozzátartozók, azok nagyon-nagyon szorosan ott voltak mindig mellettem. És mindig az volt bennük, hogy felgyógyul, felépül, segítünk neki, mindent megteszünk, hogy felgyógyuljon, felépüljön. És ezen a ponton, ahol a beteg azt mondta, hogy elég, a családja is megváltozott. Elfogadták. Elfogadták a helyzetet, elfogadták a beteg döntését, és onnantól kezdve azt nézték, hogy hogyan segítsék a hátralévő idejét ennek a betegnek. Minden elismerésem egyébként a családé, még körülbelül egy hónapot élt utána a beteg, és amikor meghalt, akkor a családtagok visszajöttek, hogy elhozzák a halálhírét ennek a betegnek. Tehát amikor azt mondtam, hogy egy szoros kapcsolat alakult ki a beteg és az orvos között, akkor ilyesmire gondoltam. Igenis kialakul egy szoros kapcsolat közöttük. És nem egyedül egyébként ez az eset. Volt olyan betegem, aki egy, azt kell mondjam, hogy délceg. Talán ez a legjobb szó. Egy délceg kiállású ember volt. Egy nem egészen 60 éves, de nagyon jó kötésű, délceg kiállású ember, akivel és akiért megint csak sokáig és sokat küzdöttem. Hozzátartozókkal is válvetve. Tehát nem a hozzátartozók ellen, hanem a hozzátartozókkal válvetve küzdöttem a betegért. És amit lehetett, elkövettünk. Végig azon dolgoztunk, hogy tudja megőrizni a méltóságát ez az ember. Nagyon-nagyon nagy igénye volt egyébként arra, hogy végig megmaradjon az emberi méltósága, és úgy halt meg a családja körében egyébként, hogy emelt fővel végig. És amikor meghalt, akkor a felesége visszajött hozzám, hogy elhozza a halálhírét, és elmondta, hogy hogyan aludt el, szószoros értelemben aludt, tehát igazán nagy szenvedései nem voltak. És ami érezhető volt a feleségén, hogy nem tud mit kezdeni a halálból az elmúlással. És azzal sem tudok mit kezdeni, hogy hozzám volt viszonyulom. Ugye én voltam az orvos. Ugyanakkor abban a körülbelül két évben, amit együtt küzdöttünk, egy szoros kapcsolat alakult ki. És ezt a kettősséget, hogy van egy orvos, aki a pulpitus másik oldalánál, és van egy orvos, akivel a mindennapi küzdelmeiket megélték, nem tudta hová tenni ezt a helyzetet, nem tudta jól kezelni. És ilyenekre is föl kell készülnünk, hogy a hozzátartozókkal van dolgunk, nem csak a beteggel, a hozzátartozókkal is. Nyilván az orvos részéről ezekben a helyzetekben kialakul egyfajta önvédelem. Azért alakul ki önvédelem, mert a terhelhetőségünk véges. Ugyanúgy emberek vagyunk, mint bárki más. A legkülönbözőbb védelmi technikák, taktikák alakulnak ki az emberben, amik természetesen önös érdekek mozgatnak, mert önmagát védi a saját pszichéjét azoktól a terhektől, ami a vállára nehezedik. Ugye a legegyszerűbb és nagyon gyakran tetten érhető védelmi megnyilvánulás, amikor a haldokló beteghez nem szívesen mennek be az emberek. Nem azért, mert nem akarnak foglalkozni vele, hanem mert nehéz szembenézni a közelgő halállal. Nehéz elfogadni annak az embernek az elmúlását, és a legkönnyebb út, hogyha az ember csak gyorsan levizitál, és utána megy tovább. Mert ez a legegyszerűbb kikerülése a dolognak. Ugyanígy elkerülheti az ember a hozzátartozókat, akkor nem megy a beteg osztály részére, amikor látogatói vannak. Igazából ezek nem megoldások. Tehát minden egyes alkalommal föl kell vállalnunk az adott helyzetet. Az, hogy kiforulunk belőle, vagy megpróbálunk kitérni előle, az több okból nem megoldás. Az egyik ok, hogy nem fogjuk soha megtanulni, hogy hogyan kell szembenéznünk ezzel a helyzettel, hogyan kell kezelnünk. A másik pedig mind a betegben, mind a hozzátartozókban nagyon komoly negatív érzelmeket vált ki, hogy miért kerül az orvos? Miért nem néz a szemébe? Miért nem beszél vele? És ez nem jó. A hozzátartozókkal, betegkel meg kell tanulnunk beszélni. Meg kell tanulnunk őszintének lenni a beteggel is, és a hozzátartozókkal is. Persze nagyon fontos, hogy nem bántó módon őszintének, hanem odafigyelve őszintének lenni. Mindig olyan mértékű terhet rátéve a betegre, illetve a hozzátartozókra, amit el tudnak hordozni, és ez tapasztalás kell. Tehát ezt a padokban megtanulni nem lehet, ehhez ott kell lenni a beteg ágy mellett, és meg kell ezeket a dolgokat tapasztalni, és meg kell tanulni, hogy hol vannak azok a határok, amiket még lehet, és én azt gondolom, hogy a határokig el kell menni, tehát nincs értelme szépítenünk, nincs értelme titkolóznunk. Amennyit el tud hordozni a páciensünk és a környezete, azt tudtukra kell adni, joguk van hozzá, hogy tudják mindenképpen. Igazából nem tudom, hogy hogyan fejezzem be. Nem vagyok biztos benne, hogy létezik jó befejezése ennek a témának. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nincs jó befejezése. Úgyhogy igazából nem is befejezni fogom, hanem egyszerűen csak abba hagyni azzal, hogy ha bárkiben bármilyen kérdés, gondolat bármi fölmerült, akkor itt a remek lehetőség és alkalom, hogy beszéljünk róla. A csendből úgy ítélem meg, hogy elég súlyos, fajsúlyos dolog volt ez, amiről beszéltem, és valószínűleg emészteni kell ezt. Igen, ez jó kérdés és fontos kérdés. Ez teljesen más megvilágításba helyez ugye az ember életét. Én azt mondom, hogy ez egyszerre könnyebbség, és egyszerre teher keresztényként, orvosként a halállal szembenézni. Keresztényként azt mondom, hogy reménységem van. Keresztényként azt mondom, hogy van kire tenni a súlyt a vállamról. Ugyanakkor azt is látom, hogy az utolsó lehetőség, hogy egy embert el lehessen érni, az a halála előtti pillanat. És ez nehéz és súlyossá teszi ennek a kérdésnek a kezelését. Ez egy nagyon jó kérdés, azt kell, hogy mondjam. Az orvoslás és az orvosi státusz egy nagyon kényes helyzet. Tudni kell, hogy az orvos-beteg kapcsolatban a beteg mindenképpen egyfajta kiszolgáltatott helyzetben van az orvossal szemben. Ez az oka annak, hogy az etikai szabályok nagyon erősen és határozottan tiltják azt, hogy az orvos a betege felé bármilyen világnézeti, politikai vagy hitbeli presszióval éljen. Tehát az orvosoknak a betegeik felé ilyenfajta megnyilvánulást nem szabad tenniük. Ez alól persze kivétel lehet, hogyha a beteg kéri, vagy kérdezi. Akkor, mint magánember, nem mint orvos, ezt elmondhatja a betegének, de nem kapunk lehetőséget arra, hogy odálljunk a beteg ágyú mellé, és mondjuk evangéliumot hirdessünk. Erre én azt gondolom, hogy külön szolgálatot kell építeni, és számomra üdvözlendő dolog az, hogy a például református egyház nagyon komoly ilyen jellegű munkát végez itt a klinikákon is. Szóróanyaggal, alkalmakkal, sőt van segítő szolgálat, hogyha valaki igényli, akkor kaphat lelkészt, és ott lehet mellette. Van egy történetem. Egy daganatos beteg, egy végstádiumú beteg feküdt a kezeim alatt. Nagyon-nagyon szenvedett. Nagy kínjai voltak, és gyakorlatilag nem tudtuk a fájdalmát csillapítani. Minden reggel úgy mentünk vizitálni, hogy megélte ezt a reggelt. Tehát annyira végstádiumban volt a beteg. Egyszerűen nem tudta elengedni ezt az a világi életet. Néhány nappal korábban bekerült egy református lelkész. Ugyanebből az intézménybe, egy másik kórterembe, egy másik betegség miatt. És teljesen más okokból beszélgetésbe keveredtem vele. És úgy hozta a beszélgetés, hogy szóba került, hogy van egy ilyen betegünk, és nem tudunk a fájdalmával mit kezdeni. Ő oda ment ehhez a beteghez, és másnap, amikor viziteltem, akkor azt a beteget, aki mérhetetlen kínok között töltötte a napjait, reggel az ágyban mosolyogva találtam. És ez a beteg néhány óra múlva mosolyogva halt meg.
Nagyon szépen köszönjük a Gyúdus úrnak az előadását. Most pedig néhány percben bemutattánk egy rövid filmrészletet Ian McLarenről, egy új-zélandi fiatalember, akit ért egy baleset, és láthatjuk mindjárt, hogy mit élt át a mentőautóban, illetve a kórházban. Hát azt gondolom, hogy, hogy ebből a történetből leszűrhetjük azt a tanulságot, hogy nagyon fontos az életünket biztos alapokra helyezni, és bárkik is vagyunk igazából, fontos, hogy legyen egy garancia az életünkre. Gondolkoztam ezen, hogy az életbiztosítások, ezek a szerződések, ezek a halál időpontjáig tartanak. Utána ugye már nem segíthet semmi, se a pénz, a tudás, a hatalom vagy a kapcsolatok, és semmi, a jó cselekedetek se, ezek nem tudnak segíteni. És tényleg egyedül akkor tudsz igazi életbiztosítást kapni, hogyha az életedet Istennek adod, és tényleg van lehetőség erre, hogy látom is ebbe a kisfilmbe, hogy át lehet adni az életedet Istennek, és ő az, aki odaadta az egyszülött fiát, érted, és hogyha ezt valaki elfogadja, akkor utána nem kell, tehát utána nem kérdés, hogy hova kerül a halál után, és nem kell ettől félnie, és a legjobb barátod lehet Isten, aki lehet, hogy eddig egy távoli Isten volt, de ezután már lehet a legjobb barátod, aki nem hagy el, és nem olyan, mint sok ember. Sok olyan barát, aki egészen addig a barátod, amíg jól megy neki a dolga, de utána ott hagy téged egyedül, hanem ő olyan, hogy mindig ott van veled, mikor egyedül vagy, akár már ilyen végső állapotokban is, ő az, akire ő lehet számítani, akiben lehet bízni, és ezt kívánom, hogy ezt tudjuk mindannyian megtapasztalni. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok mindannyian. Remélem, hogy izgalmas volt az előadás, vagy jó volt nektek azért. A visszajelző kártyákat kérlek, hogy töltsétek ki, aki előtt van, akinek pedig nincs, annak fogunk adni. És köszönjük, hogy eljöttetek. Szeretnénk hívni titeket a holnapi előadásra. Holnap este 7-kor lesz a kémia épületben, a K3-as teremben, a Messzelem valóság címmel, ami párkapcsolatszerelem témaköréről fog szólni, és várunk titeket szeretettel. Köszönjük, hogy eljöttetek! És várunk egy másik alkalommal is titeket, az 5 találkozás címmel lesz egy izgalmas beszélgetés, illetve előadás sorozat, amely 5 előadásból fog állni, az is a kémiateremben, nem a kémiateremben, ja, több célú, igen, a Kossuth-Koli termében lesz, és 24-től. Úgyhogy várunk titeket szeretettel, és köszönjük, hogy itt voltatok, jó éjszakát!